mise véget ért, menjetek békével.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, boldogságos szűzanya, magyarok nagyasszonya közbejárására, adj nekünk papi szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Zenei szolgálatot végzett Hibai Éva fuvolaművész, Kardos Judit csellóművész, Zsigmond László hegedűművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Karkus István és Bartók Beáta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Nikusz Ordan az erdélyi magyaroknak is köszönetet mondott a megismételt romániai elnökválasztás vasárnap tartott döntő fordulójában rá leadott szavazataikért. Együtt sikerülni fog, üzente magyarul a megválasztott román elnök szombati bejegyzésében a Facebookon. Nikusz Ordan külön köszönetet mondott több társadalmi rétegnek, hogy támogatták a döntőfordulóban. Megköszönte a fiatal választóknak, akik szerinte megértették, hogy van hangjuk, és ígérete szerint azt mindig meghallgatja. Köszönetet mondott a nőknek, hogy az erőszak ellen szavaztak, az időseknek, hogy gyerekeik és unokáik jövőjét tartották szem előtt, a férfiaknak, akik megértették, hogy tettekre és nem szavakra van szükség. Külön köszönetet mondott a vallási kisebbségeknek, amelyek a hitet az ország jólétének szolgálatába állították. Két pályázati forrásból 4,4 milliárd forint értékű beruházás kezdődik el. A mezőkövesdi Zsóri gyógy- és strandfürdőben jelentette be az Agrárminisztérium élelmiszergazdaságért és agrárszakképzésért felelős államtitkára. Tálai András elmondta, hogy a most induló beruházás a Zsóri legnagyobb fejlesztése, amely növeli a fürdő biztonságát, javítja a fenntarthatóságát és jelentős minőségi javulást hoz. A most induló fejlesztések részeként új vízfelületeket alakítanak ki, új beléptetőrendszer lesz, és előtérbe helyezik a zöld energia használatát azzal, hogy napelemeket telepítenek. A fejlesztés része egy új 1000 méter mély hévízkút fúrása is, a meglévőkből többet pedig felújítanak, részletezte Tálai András. Idén mintegy 400 ezer adózótól várja a NAV a társasági adó, illetve további majd 10 ezer társaságtól a kisvállalati adóbevallást, tájékoztat a hivatal a honlapján. Akár 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztat az a cég, amelyik nem teljesíti kötelezettségét határidőben, vagyis június 2-áig, aki pedig a számviteli beszámoló letétbe helyezését és közzétételét mulasztja el, az adószámát is elveszítheti. A NAV segít, idén is emlékezteti a későket és mulasztókat a határidőre. Két szakaszban emeli a kormány a 10 000 fő alatti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bérét. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg. A döntés értelmében idén 15%-kal nő a dolgozók illetménye, majd 2026. januárjában újabb 15%-os emelés következik. A béremeléshez szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja. A határozat egyúttal utasítja Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy a központi költségvetésből fejenként 532.500 forintos többlettámogatást biztosítson a 2025. július 1-i béremelés fedezetére. A Magyar Nemzeti Bank vezetősége átfogó szervezeti átalakításról döntött, amelynek célja a működés hatékonyságának növelése és a kiadások csökkentése, írja a híradó. Az intézkedés részeként a munkavállalók számát a teljes létszám mintegy 15%-ával csökkentik, ami körülbelül 265 alkalmazottat érint. A jegybank közlése szerint a távozó munkatársakat célzott támogatási programmal segítik az elhelyezkedésben. A Budapesti Közlekedési Központ 2026-ban új közbringa rendszer indítását tervezi, amely a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető flottával és elektromos rásegítésű kerékpárokkal valósul majd meg, tudatta a Magyar Távirati Iroda. A közlemény szerint a megújuló közbringa rendszerben a tervek szerint kétszer annyi kerékpár, többszörös leadási ponttal és több mint 80%-kal nagyobb területen szolgálja majd ki az igényeket. Csalók próbálják meg átverni a jóhiszemű felhasználókat, visszaélve a fővárosi állat- és növénykert nevével és arculatával, hívja fel a figyelmet az állatkert. A megtévesztő álprofilok hamis nyereményjátékot hirdetnek, majd a kommentelőkkel külön privát üzenetben lépnek kapcsolatba, ahol bankkártya adatokat próbálnak kicsalni. Az állatkert hivatalos Facebook oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozza, az állatkert nem hirdetett ilyen akciót és semmilyen nyereményjátékot nem indított, amelyhez személyes vagy pénzügyi adatokat kérnének privát üzenetben. Az intézmény arra kéri a látogatókat és a közösségi média felhasználóit, hogy ne dőljenek be a csalásnak, soha ne adják meg bankkártya adataikat. Híreink végén az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható. Késő délutántól nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik a Dunántúlra. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal beszélgetek, Akteleken találkoztunk, Ön Ilona növényeket ültetett a gyermekek részvételével az újrahasznosítás jegyében. Hát hogyan jött az ötlet, kedves hölgyem? Ezen Ilona növények ültetésének ötlete.
Hálás vagyok, mert itt lehetek Akteleken. Az ötlet, én megmondom őszintén, a temetőn jött. Azért, mert ahogy ott álltam a szüleimnek a sírjánál, akkor eszembe jutott a nagymamám. Nagyon sokat köszönhetek neki. Hálás vagyok azért, mert egy olyan gyermekkor biztosított számomra, amit minden gyermeknek kívánok. Gyümölcsfák, az udvaron tyúkok kapirgáltak, állatok, kis cicák, kismacskák, és nagymama mindig a kertben frissen szedett zöldségekből főzött ételt. Hatalmas nagy udvar, nagy kert, és átélhettem a szabadság felszabadító érzését.
És a természet szeretetét, mert hogy mindig is, már gyermekként is szerette ön a növényeket, virágokat.
Igen, jó példát láttam. Nagymamám, ő a példájával tanított. Az ablakban muskátlik, begóniák virítottak, és a verendán nagyapa által készített deszka virágtartón az Ilona növény, egy plecska, szépen dúsan omlott lefelé. És nagymama, ő fontosnak tartotta azt, hogy már kisgyermekként is részt vegyek a mindennapi tevékenységben. Tehát kis feladatokkal mindig megbízott. És vett nekem egy kis virág locsolót, és azzal locsoltam minden este a növényeket. Nagyon hálás vagyok nagymamának azért, mert ő vezetett be a növényültetésbe. Együtt mentünk ki a kertbe. Vannak olyan fényképeim, amikor dédnagymamával egy évesen kint vagyok a kiskertben, rózsák, illatos liliomok között. Két évesen szalma kalapban és gumicsizmában a kertben vagyok. És az, hogyha az ember hozzászok ahhoz, hogy minden nap kimegy a kertbe, akkor látja a növényeknek a fejlődését. Ma látom azt, hogy mekkora kincset kaptam, és ezt a tudást szeretném átadni.
És adja is, kedves hölgyem, hiszen megtalálja a módját annak, hogy programokon a gyermekekkel ön Ilona növényeket ültet, hogyan? Megtanítja őket a növényültetés rejtelmeire?
Igen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már kis gyermekként a gyermekek részt vegyenek a növényültetésben. Hálás vagyok azért, mert a mai első gyermek, akivel növényt ültettem, 15 hónapos kislány volt, és öröm volt nézni, ahogy ügyesen lapátolja a földet a joghurtos pohárba. Az újrahasznosítást részesítem előnybe, és gyűjteni szoktam, nem szoktam kidobni a joghurtos poharakat, cserepeket, és megmutatom a gyerekeknek azt, hogy mi mindenben lehet növényt ültetni. Lehet akár tojáshéjban is, lehet az például egy vécé papír guriga, lehet fém dobozokban, a halas dobozban, joghurtos pohárban, vajas dobozokban, bármiben szinte. És a nagyszülém tudását szeretném átadni. A mottóm, a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. Együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik. Az maga a csoda, amikor látjuk, hogy virágzik, és amikor megjelenik az első termés, és a paradicsomnak a színei nekem a hit, remény, szeretetet juttatják eszembe. Azért, mert a sárga virága az a hit, a levele az a remény, és a piros termés az pedig a szeretet. Én is szeretettel szeretnék a gyerekekkel együtt ültetni. Megalkottam egy mozaik szót, a teszek. Tegyünk együtt szeretettel a gyermekeink egészségéért, a környezetünkért. Arra szeretném bátorítani a szülőket, a nagyszülőket, a pedagógusokat, hogy ültessünk együtt növényeket. Az óvodákban, az iskolákban, az udvaron alakítsunk is kerteket. Már egy 1 méter x 1 méteres kert is nagyon sokat számít. Építsünk magas ágyást. Tudom azt, hogy rengeteg hárul a pedagógusokra, és hogy nagyon sok dolguk van. De én a nagyszülőknek a segítségét szeretném kérni. Mert biztos, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akik szívesen kertészkednek, és akik az iskolában együtt ültetnének a gyerekekkel növényeket. Nagyon jó lenne, hogyha át tudnánk adni azt a tudást, amit a nagyszüleinktől kaptunk. Az én nagyszüleim a fenntarthatóság mesterei voltak. Mindent megbecsültek. Értékelték a földet, tisztelték, tudták, hogy a megélhetésüket köszönhetik neki. Önellátó gazdálkodást folytattak, mindent megtermeltek egész évre, a fákat úgy ültették, hogy fokozatosan éredjenek. Így egész évben egészséges zöldségeket, gyümölcsöket ehettem. Nagyon nagy kincs, óriási. Én például nem permetezek. Csalánból szoktam levet készíteni, és azzal szoktam gyógyítani a növényeket. Nagyon fontosnak tartom a gyógynövényeket. Megismertetni a gyerekekkel, és nagyon jó lenne, hogyha teákat innának, és nem a cukrozott üdítő italokat. Az immunrendszer erősítését elsődleges fontosságúnak tartom. Kiváló gyógynövényeket találunk a természetben. Én, amikor kimegyek májusban a mezőre, akkor gyűjtök bodzát, akácot, hársfát, kakukkfüvet, a legjobb immunrendszer erősítő növények. És a gyerekeknek el szoktam mondani a foglalkozásaimon, hogy hogyan lehet felkészülni a télre. Azért, mert nagyon fontos az előre gondolkodás. Tehát már tavasszal gondolunk arra, hogy télen jön a hűvös idő, és akkor azzal jön a megfázás. De, hogyha májusban szedünk gyógynövényeket, a bodzát én az egyik legjobb immunrendszer erősítő növénynek tartom. Úgy szoktam, hogy kimegyek a mezőre, érzem a finom illatokat, kosárba leszedem a bodza virágot, amikor hazaérek, akkor kiterítek egy papírlapot, és akkor arra szépen ráteszem egymás mellé a bodza virágokat, megszárítom, és utána papírtasakba szoktam eltenni. Most is hoztam a gyerekeknek, és akkor megmutatom azt, hogy egy példát adok arra, hogy hogyan szoktam eltenni a gyógynövényeket. Amikor a legelső tüneteket érzem télen, csak egy picikét elkezd a torkom kaparni, nem nagyon, de akkor előveszem a bodzát, főzök egy teát, és akkor lefekszek. Nagyon fontos az, hogy még melegen megigyam, és akkor, hogyha pihenek, akkor megizzadok, és utána általában másnapra meg is gyógyulok. És nem kell orvoshoz menni, a természet a gyógyítóm. Évek óta nem szedek gyógyszereket. És úgy gondolom, hogy egy séta a természetben nem csak a lelket tölti fel, hanem majd a testet is építi.
Azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy szalézi tanodában dolgozott.
Hálás vagyok Andrásfalvi János atyának, azért, mert lehetőséget biztosított arra, hogy a tanítási tervemet gyermekekkel kipróbálhassam.
Mi szerint mi volt a tanítási terve?
Szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy hogyan lehet a termőföldtől az asztalig mindent megtermelni. Például 2020-ban 30 féle növény gazdagította a kiskertünket, és építettünk magaságyást is. Szerettem volna a gyerekeknek megmutatni azt, hogy a pici magból hogyan fejlődik a növény, hogy együtt éljük át a csodát, és nagyon szeretek a gyerekekkel növényeket ültetni. Örömmel fejtik ki a babot, szeretik a színes babszemeket válogatni, és emlékezetes, amikor paradicsompalántát neveltünk, azért, mert márciusban vetettük el a magokat, és mi locsoltuk, és amikor már ki lehetett ültetni, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert olyan jó látni azt, amiben a mi munkánk van benne, és gyerekekkel ültetni szívet, lelket feltöltő élmény.
Ez biztos, hogy így van, és említette is, hogy vissza-vissza járnak a gyerekek, és megmutatják azokat a növényeket, amelyeket önnel együtt ültettek egy-egy alkalommal, és amikor legközelebb találkoznak önnel, akkor büszkén mutatják, hogy már fotókon természetesen, hogy milyen nagyok azok a növények.
Igen, hálás vagyok azért, mert a mai alkalommal is több gyerek ide jött hozzám, és mutatta a fényképet, hogy amit a Sivatagok égkövei rendezvényen együtt ültettünk növényt, milyen szépen fejlődik, és milyen sokat nőtt. És ez örömmel tölti el az embernek a lelkét, azért, mert ez azt jelenti, hogy van értelme. És nagyon szeretném azt, hogyha minél több gyerekkel tudnék növényeket ültetni. Nagyon előre mutatónak tartom a magaságyás építését, és szeretném arra bátorítani az iskolákat, az óvodákat, hogy az újrahasznosítás jegyében építsenek magaságyást. Azért, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek együtt barckácsoljanak a nagyszülőkkel, a szülőkkel, Ez egy közös tevékenység, egy szép délutáni elfoglaltság. És utána, hogyha együtt ültetnek növényeket, utána minden nap fogják látni. És akkor, hogyha ők ültetik a növényeket, akkor biztos, hogy meg fogják becsülni, értékelni fogják, és nem fogják a szemetet odadobni, és vigyáznak rá.
Ez a szalézi tanoda, ez Kazincbarcikán működik, és ott volt pedagógus?
Igen.
3,5 évet tanította ott a gyerekeket a természet szeretetére?
Igen, és az újrahasznosítás, a fenntarthatóság jegyében tartom a foglalkozásokat. Fontosnak tartom azt, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. És a gyerekekkel sok mindent kipróbáltunk. Tehát ültettünk virágcserébe, joghurtos poharakba, halas dobozba, például a zsázsát, és építettünk magaságyást is.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy néhány perccel ezelőtt leültünk egymással beszélgetni, és akkor megemlítette, hogy olyan jó volt egymással beszélgetni, mert hogy virágos felsőben vagyok, és a virágos felső megihlette önt, még a színeket is kielemezte, hogy az egyes színeknek valóban milyen üzenetük van.
Igen, úgy gondolom, hogy a jövő kulcsa a természettel harmóniában együtt élni. És ahogy önre tekintettem, ezt a harmóniát éreztem. Azért, mert a lézerének a színei a hit, remény, szeretet üzenetét közvetítették számomra. A virágnak a sárga bibéje, a zöld levele, a piros virága, és az alapszín az a fehér, az pedig a tisztaság.
És megilletődött, hiszen hála jó Istennek, jó néhány gyermek már ma is érdeklődött az Ilona virágok iránt. Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
Hálás vagyok azért, mert érdeklődőek a gyerekek, és nagyon szívesen ültetnek növényeket. Van, amelyikük először még vonakodik, de utána, amikor beszélgetünk, és megmutatom nekik, hogy mi minden terem a kertembe, bemutatom a gyógynövényeket, és amikor az ember beszélget a másik emberrel, érdeklődik iránta, utána kialakul egy kapcsolat, és akkor már van egy közös témánk, és már szívesen ültetnek velem növényeket.
Megemlítette azt is, hogy 2020-ban megfogalmazta azt, hogy a nagymamája tiszteletére 100 növényt szeretne elültetni gyermekek segítségével, közreműködésével. Hát olyannyira sikeres lett ez a programja, kedves hölgyem, hogy 2022-ben már több mint 500 Ilona növényt ültetett óvodásokkal. Ehhez szívből gratulálok.
Hálás vagyok a kazincbarcikai óvodáknak azért, mert nagyon nagy szeretettel fogadtak, és lehetőséget nyújtottak arra, hogy óvodásokkal is ültessek Ilona növényt. Felemelő érzés, amikor a gyermekek szeretettel fordulnak az emberhez, és lelkesek. Van olyan óvoda, ahol a földnapja alkalmából tavasszal növényeket ültettem, magokat vetettünk, és nagyon aranyosak a gyermekek, amikor nyújtják a kis tenyerüket, és kérik, hogy tegyek bele magokat, mert ők is szeretnék elültetni. Amikor belépek a kertembe, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert gyönyörű látvány fogad. És nagyon szeretem a napraforgókat. A kertemnek az elejére szeretem azt, hogyha napraforgót vetek, és amikor belépek, akkor azok üdvözölnek. Tavasszal a gyermekekkel napraforgót ültettünk, azért, mert szerettem volna, hogyha ők is átélik a csodát. A kertemnek a magjait és a szamócákat gyerekekkel szeretném elültetni.
A kezdeményezése során történt-e már egy olyan sikertörténet, amiről úgy jó beszámolni? Történt-e emlékezetes esemény, ami valóban jól illusztrálja, hogy a gyerekek mennyire szeretnek növényeket ültetni? Volt erre példa?
Igen, rengetegszer tapasztalt meg a gyermekeknek a szeretetét. Hálás vagyok azért, mert a szülők támogatnak, és nagyon jó látni, amikor látom a fényképeket, hogy 3 hónap múlva, hogy milyen sokat fejlődött a növény, és milyen szép hajtásai vannak. És én nagyon szépen köszönöm a óvónőknek, azoknak az intézményeknek, ahol növényeket ültethettem, a támogatásukat. Hálás vagyok, mert Kazincbarcikán 10 intézményben ültethettem növényeket.
És köszönjük szépen a Koltai házaspárnak is, hogy az ő rendezvényükön is, hála jó Istennek, ültethetett növényeket.
Igen, őket külön szeretném kiemelni, azért, mert
nagyon jó emberek.
Nem csak, hogy nagyon jó emberek, hanem hálás vagyok a Koltai házaspárnak azért, mert jó példát adnak. És fontosnak tartják azt, hogy helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket használjanak fel, tartósítószer nélkül lekvárokat, szörpöket készítenek, felhasználják a gyógynövényeket, és ezzel hozzájárulnak az egészséges életmód támogatásához. Hálás vagyok Koltai Gábornak és a feleségének, Krisztinának, azért, mert egy olyan lehetőséget biztosítottak számomra, ami lélekemelő. Itt lenni Akteleken, tiszta levegő, gyönyörű környezetben érzem a testet, lelket feltöltő pozitív energiát. Bármerre nézek, gyönyörű zöld fákat, erdőt látok, és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Nagyon hálás vagyok a Koltai házaspárnak azért, mert mindent előkészítettek. Egy sátrat, ahol nem éri a nap a fejünket, árnyékban vagyunk. Egy hatalmas asztalt, amin minden elfér, a gyógynövényeim, a növényeim, a gyümölcseim, és biztosították a földet, kiváló minőségű komposztföld. Gábor hozott növényeket is, én zöld levelű pletykát hoztam, Gábor pedig egy bíbor pletykát, egy lila színűt, és kecskerágót is. És így a gyermekeknek nagyobb választéka van. És szeretném megköszönni az akteleki embereknek a kedvességét. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, nagyon kedvesek, jó lelkűek, és igyekeznek mindenben a kedvemben járni. Köszönöm!
Bemutatkozásában még azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy nagyon nagy bennem a szándék jobbá tenni a világot.
Nagyon szeretném azt, hogyha a gyermekeim, az unokám egy szebb, egy jobb, egy természetközelibb, egy emberségesebb világban élnének. Jó lenne kiszabadítani a mai gyerekeket a számítógép, az okostelefonnak a rabságából. És erre az egyik legjobb gyógymód az a természet. Azért, mert a természet az feltölti az embernek a testét, a lelkét, és gyógyír. Aki kertet épít, az örök boldogságot épít. És úgy gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermeke egészségben, békességben, szeretetben, boldogságban, jólétben élne. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha a zöld növények között van a gyermek, azzal boldogabb lesz.
Miért jó növényeket ültettél?
Azért, mert amikor az ember kilép a kertbe, akkor átéli a csodát. És nagyon sokat köszönhetünk a növényeknek. Azért választottam a jelmondatom már, hogy a természet legyen a tanítód, mert az én tanítóim is a növényeim, a kertem. Nagymamámnak a kertje Vadnán van, és a falut kétszer érte az árvíz. Akkor nekünk az egész kert be volt ültetve, és a növényeim példát adtak, bírták, újra kihajtottak, és a természet igazságos. A másodvetés gazdagon termett, és megbizonyították azt a növények, hogy igenis, megtalálják a megoldást. A paradicsom felmagasodott, de kibújtak az új levelei, és megjelentek a virágok, és termést hozott. Hogy mit köszönhetek a kertemnek? Az egészségemet. Azt, hogy megvigasztaltak, amikor a szeretteim meghaltak, és a lelkemet feltöltik.
Szeretettel és jósággal. Köszönöm szépen a beszélgetést az Abari Judit pedagógusnak, további életéhez jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hálás vagyok azért, mert elmondhattam a gondolataimat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. 10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a dokumentum természettudományos vonatkozásairól. Leó pápa szombati Twitter üzenetei. Leó pápa beszéde a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. Péteri szolgálaton a 16. napján, május 24-én szombaton, Szűz Mária, a keresztények segítsége emléknapján, Leó pápa délelőtt 10 órakor találkozott a 6. Pál aulában a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római vikáriátus munkaközösségének vezetőivel és tagjaival, akik többnyire családjaikkal együtt jelentek meg. Beszédében a kúria szerepére emlékeztette őket, amely intézményként megőrzi és továbbadja az egyház és püspökei szolgálatának történelmi emlékét, amihez szervesen társul az úton rendelt missziós vezetés. Az aulában megjelenő Leó pápát a részvevők felállva hosszú tapsal köszöntötték, mire a Szent Atya megjegyezte.
Grazie, grazie.
Köszönöm, de ha a taps tovább tart, mint a beszéd, akkor hosszabb beszédet kell tartanom. Szóval legyetek óvatosak. Köszönöm. Majd keresztvetés után hangzott a liturgikus köszöntés, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Béke legyen veletek.
La pace sia con voi.
Beszéde kezdetén Leó pápa örömmel köszöntötte a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római helynökség munkaközösségének tagjait. Köszöntötte a dikasztériumok vezetőit, a többi előjárót, a hivatalok vezetőit és az összes tisztviselőt, valamint a Vatikánváros hatóságait, vezetőit és alkalmazottait. Annak külön örült Leó pápa, hogy sok családtag is jelen van, kihasználva a szombati napot. Ez a mi első találkozónk természetesen nem programadó beszéd megtartására szolgál, mondta, hanem inkább egy lehetőség számomra, hogy köszönetet mondjak az önök által végzett szolgálatért, amelyet úgymond megörököltem elődeimtől. Igen, mint tudják, csak 2 évvel ezelőtt érkeztem a Vatikánba, amikor a szeretett Ferenc pápa kinevezett a püspöki dikasztérium prefektusává. Akkor ott hagytam a perui Csiklayó egyházmegyét, és jöttem ide dolgozni. Micsoda változás, és most akkor mit is mondhatnék? Csak azt, amit Simon Péter mondott Jézusnak a Tibériás tónál: Uram, te mindent tudsz, te azt is tudod, hogy szeretlek téged. A pápák mennek, a kúria marad. Ez minden részegyházban igaz a püspöki kúriákra, és érvényes a római püspöki kúriára is, szögezte le Leó pápa. A kúria az az intézmény, amely megőrzi és továbbadja egy egyház püspökei szolgálatának történelmi emlékét.
La memoria storica.
Ez nagyon fontos. Az emlékezet az élő organizmus lényeges eleme. Nem csak a múltra irányul, hanem táplálja a jelent és betájolja a jövőt. Emlékezet nélkül ugyanis az út eltévejedik, elveszíti az irányt. Íme, kedves barátaim, folytatta Leó pápa, ez az első gondolat, amelyet szeretnék megosztani veletek. A római kúrián dolgozni azt jelenti, hogy hozzájárulunk az apostoli szék emlékezetének életben tartásához, az imént említett életfontosságú értelemben, hogy a pápai szolgálatot a lehető legjobban lehessen végezni. És analóg módon ez elmondható a vatikáni állam szolgálatáról is. Aztán van egy másik szempont is, amelyet szeretnék felidézni, és amely kiegészíti az emlékezés szempontját, nevezetesen a kúria és minden a péteri szolgálathoz kapcsolódó intézmény missziós dimenziója,
la dimensione missionaria della Chiesa.
Ferenc pápa olyan nagyon ragaszkodott ehhez, aki az Evangélii Gaudium apostoli buzdításban megfogalmazott tervvel összhangban a Predicate Evangelium apostoli konstitúcióval az evangelizáció perspektívájában reformálta meg a római kúriát. Tette ezt elődei, különösen is 6. Pál és 2. János Pál pápák nyomdokain haladva. Leó pápa saját missziós tapasztalatára utalva kijelentette. Azt hiszem tudják, hogy a missziós tapasztalat része az életemnek, és nem csak mint megkeresztelt személynek, miként minden keresztény számára, hanem azért is, mert ágostonos szerzetesként misszionárius voltam Perúban, és a perui nép körében érlelődött meg bennem a lelkipásztori hivatás. Nem tudom eléggé megköszönni az Úrnak ezt az ajándékot. Aztán a meghívás, hogy az egyházat szolgáljam itt, a római kúrián, egy új küldetés jelentett, amelyet az elmúlt 2 évben megosztottam önökkel. És folytatni fogom, amíg Isten úgy akarja ebben a rám bízott szolgálatban. Ezért megismétlem, amit május 8-án este az első köszöntőmben mondtam. Közösen kell keresnünk, hogyan lehetünk missziós egyház, egy olyan egyház, amely hidakat épít,
una chiesa che costruisce i ponti,
amely párbeszédet folytat, amely mindig nyitott arra, hogy tárt karokkal fogadjon mindenkit, mindazokat, akiknek szükségünk van a mi szeretetünkre, jelenlétünkre, a párbeszédre és a szeretetre. Ezeket a szavakat akkor a római egyházhoz intéztem. Most megismétlem őket, gondolva ennek az egyháznak az összes egyház és az egész világ felé irányuló küldetésére, hogy a közösséget, az egységet szolgálja szeretetben és igazságban. Az Úr ezt a feladatot Péterre és utódaira bízta, és ti mindannyian különböző módon közreműködtük ebben a nagyszerű munkában. Mindnyájan hozzájárultok a magatok részéről azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzitek mindennapi munkátokat, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez, ízt adnak neki.
Danno sapore.
Ha tehát mindnyájuknak együtt kell működnünk az egység és a szeretet nagy ügyében, akkor mindenek előtt a mindennapi helyzetekben tanúsított viselkedésünkkel próbáljuk ezt megtenni, akár a munkahelyünkön is. Mindenki az egység építője lehet a munkatársaihoz való hozzáállásával, türelemmel és alázattal leküzdve az elkerülhetetlen félreértéseket, mások helyzetébe képzelve magát, elkerülve az előítéleteket, még egy jó adag humorral is, ahogy az Ferenc pápa tanította nekünk. Kedves testvéreim, még egyszer szívből köszönöm. Május hónapban vagyunk, kérjük együtt Szűz Máriát,
invokiamo insieme la Vergine Maria,
hogy áldja meg a római kúriát és a Vatikán várost, valamint az önök családjait, különösen a gyerekeket, az időseket, a betegeket és a szenvedőket. Zárta beszédét Leó pápa, majd a 6. Pál aulát megtöltő alkalmazottakkal, vagyis munkatársaival együtt közösen imádkozták az Üdvözlégy Mária imát. 10 éve tették közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a Dokumentum természettudományos vonatkozásairól.
10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a Dokumentum természettudományos vonatkozásairól. 2015. május 24-én jelent meg az argentin pápa környezetvédelmi enciklikája. Ferenc pápa határozottan kiállt a teremtett világvédelme érdekében 12 éves pápasága során. A telefonvonalban Pályi Gyula, a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugalmazott kémia professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszoraként több éven át előadásokat tartott hit- és természettudomány tárgykörben, és a kurzus keretében részletesen foglalkozott Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának természettudományos vonatkozásaival. Megkértük, hogy foglalja össze ennek fontosabb szempontjait a Vatikáni Rádió hallgatói számára. Szeretettel köszöntöm a vonalban.
Mindenek előtt tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Egy személyes megjegyzéssel kezdeném. Ferenc pápa első, éppen 10 évvel ezelőtt, 2015 pünkösdjén datált enciklikájának kezdőszavai, Laudato Si, Szent Ferenc nap himnuszára utalnak, amelyben a szent költő a minket körülvevő természet iránti rajongását és ennek révén a természet alkotója iránti szeretetét fejezi ki. Ezt a költeményt a középkori itáliai költészet, sőt az egész világirodalom egyik kiemelkedő gyöngyszemének tartom. Figyelmemet az említett enciklika iránt éppen ez a cím keltette fel. Sürgősen beszereztem, és egyre fokozódó érdeklődéssel olvastam. Kiderült ugyanis, hogy a morális és vallási vonatkozásokon túlmenően a gyönyörű Argentínában született olasz származású pápa természettudományos szempontból is kiemelkedő művet alkotott első enciklikájával. Utóbb az enciklika egyes részeit beépítettem a Hit és Természettudomány című egyetemi előadásomban, és úgy tapasztaltam, hogy a hallgatókban nagy szimpátiát és érdeklődést keltett.
Ez nagyon érdekes. Mondana néhány példát ennek az enciklikának a természettudományos oldaláról?
Mindenek előtt azt kell kiemelnünk, hogy a pápa milyen zseniális logikával egyesíti a modern kozmológia világképét benne az úgynevezett ősrobbanással, azaz a ma látható világegyetem keletkezésének pillanatát, majd fejlődési folyamatait a vallásos, főleg zsidó és keresztény iratokban fennmaradt hagyomány által kirajzolt világképpen. Pontos leírását adja az emberi jelenségnek, majd az ember és a világ mindenség viszonyából vezeti le azt az erkölcsi kötelezettséget, ami az embert a természet többi részéért viselt felelősségéhez köti. Kihangsúlyozza, hogy bár ez a kötelezettség Isten irántunk érzett szeretetének viszonzásából fakad, de fontos gyakorlati előnyöket is biztosít mindennapi életünkben. A Világegyetem titka című fejezetben világos logikával beépíti a biológiai evolúció tanát is. Hangsúlyozza, hogy ebből levezethető minden ember személyes identitása, valamint idézem, a gondolkodás képessége, az érvelés, a kreativitás, az értelmezés, a művészi alkotás és egyéb máshol ismeretlen képességek olyan egyedülállóságra utalnak, amely meghaladja a fizikai és biológiai szintet. Idézetbe zárva. Ezekre a gondolatokra igencsak érdemes odafigyelni manapság, amikor az úgynevezett mesterséges intelligenciával ellátott komputerek sajátságai és lehetőségei a közfigyelem gyújtópontjába kerültek. Az említett enciklikában a pápa pontos leltárt készít az ember számára fontos anyagi javakról, és ezek biológiai, biokémiai jelentőségéből vezeti le az e-javak használatával kapcsolatos felelősséget, ami nem csak az emberiség iránti kötelesség, de az egész élő, sőt élettelen természet iránti felelősség. Az élethez kapcsolódó vegyületek szerepének felmérésére jó példa a pápa határozott kiállása a mindenkit megillető, kellő tisztaságú édesvízzel kapcsolatban a következőt írja. A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele, idézőbe zárva. Így jut el a biokémia egyik alapvető törvényszerűségéből elegáns fordulattal ennek nemzetközi jogi következményeihez.
Ezek a példák valóban széleskörű elméleti tájékozódást mutatnak, de a környezetvédelem problémái gyakran főleg kormányzati intézkedésekkel oldhatók meg. Ilyen kérdésekkel foglalkozik az enciklika?
Igen, bőségesen a pápa egyrészt tisztéből fakadóan mindig világméretekben gondolkozott, másrészt jól ismerte az apró részletek fontosságát. Utóbbi vonatkozásban nyilván gazdag tapasztalatokat szerzett, mint Buenos Aires érseke az ottani szegény negyedekkel való törődés során. Úgy tűnik, felismerte, hogy a környezetvédelem hatásosságához a természettudományos ismeretek készen állnak, nincs, vagy csak alig van szükség új kutatásokra. Annál inkább szükség van az eddig megszerzett ismeretekből következő intézkedések végrehajtására, és a minden egyes emberre kiterjedő felelősség komolyan vételére. E megfontolások alapján Ferenc pápa megalkotta enciklikájában egy átfogó ökológia elméletét, ez is az egyik fejezet, felsorolta az ez irányban szükséges tájékozódást és cselekvést elősegítő szempontokat, valamint az utolsó fejezetben leírta az ökológiai nevelés és lelkiség által kidolgozott körvonalait. Ebben az utóbbi vonatkozásban fontos, akár forradalminak is nevezhető új gondolatvilágot találunk. Úgy, mint az ember és környezete közötti szövetségre való felszólítást, vagy a civil és politikai szeretet fogalmának meghatározását. Az enciklika végén egy környezetvédelmi imát is találunk, amelyben a mindenhatóval való beszélgetés formájában áhítatosan foglalja össze az előzőek inkább tudományos tanulmányra emlékeztető mondani valóját. Egy rövid idézet érezteti ennek lelkületét. Szeretet Istenem, mutasd meg helyünket ebben a világban. Szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön. Hiszen te egyikünkről sem feledkezel meg. Idézet vége. Reméljük, hogy mostani tartózkodási helyén a korábbinál nyomatékosabban segít érvényt szerezni ezeknek a gondolatoknak, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk szebb és jobb legyen, ahogy ő kifejezte, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa.
Mi a véleménye, hogy 14. Leó pápa hogyan viszonyul majd a Laudato Si által felvetett problémákhoz és megfontolásokhoz?
Sokaknak az a véleményem, hogy a Laudato Si után az egyháznak a természethez való viszonya alapvetően megváltozott. A korai kereszténység és Szent Ferencnek a természet iránti testvéri felelősségét a korábbinál sokkal nyomatékosabban hangsúlyozva. 14. Leó pápa hosszabb időt töltött Peruban olyan hívek környezetében, akik életmódjuk következtében sokkal közelebb állnak a természethez, mint az iparosodott társadalmak népei. Maga is többször említette, hogy az emberi környezet nagy hatással volt rá, és utalt arra is, hogy ideje lenne a természet védelmét a szavak szintjéről a tettek szintjére emelni. Reméljük, hogy a mindenható ehhez jó egészséget és kitartást biztosít neki.
Úgy legyen, köszönjük az érdekes összefoglalót.
Köszönöm a meghívást és a hallgatóság figyelmét.
Pályi Gyula professzorral Somogyi Viktória készített interjút. Leó pápa Twitter üzenetei május 24-én szombaton. Ferenc pápa 10 éve közzétett Laudato Si enciklikája arra hív minket, hogy újítsuk meg a párbeszédet arról, hogyan építjük a bolygó jövőjét, hogyan egyesülünk a fenntartható és integrált fejlődése való törekvésben, és hogyan vigyázzunk a közös otthon védelmére, amelyet Isten ránk bízott. Keressük együtt, hogyan lehetünk missziós egyház, hogyan szolgálhatjuk a közösséget, az egységet, a szeretetben és az igazságban. Mindenki hozzáteszi a maga részét azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzi mindennapi munkáját, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez ízt ad neki. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Csanádi Imre, Mária és Erzsébet. Emesmester Selmecbányai oltárának szárnyképe. Erzsébet asszony láttatik-e képen. Rebdes a magzat dagadó méhében, mikoron hozzá maga személyében Mária mégyen. Mária, szép szűz, virágok virága, piros köntösbe, vont aranyruhába, öltözék illő, ékes komolyságba, mennyei mátka. Zsong még fülében szava Gábrielnek, benne is, tudja, megfogant a gyermek. Közli nényével ihol a kegyelmet, csók kezet illet. Mennyi méltóság, lebegő kecsesség, két hölgy köszönthet egymásra szerencsét. Fehéren burkol fejet patyolat vég, sőt repes is még. Körül tavasznak mindenek örülnek, fűfa zöld, kéklőn hegyek ünnepelnek, kedvre vad kőszál, varasodva gerjed. Jöjjön a gyermek! Gót arany villog sima boldog égen, béke víztükrén, vártornyok kövében, szertekóborló halandók szívében, mint soha még nem. Hát a plánták mi vetekedve ontják hódolatként a reneszánszi pompát. Kék irisz büszkén bodorítja kontját, söprik a szoknyák. Les rajongónak egyes asszonyokra, bíbor orcákkal, a bazsarózsabokra. Karcsú tőeprán, sziromcsillagocska, mint mosolyog ma. Jaj pedig, mit nem mutogat még tábla. Gyermekből férfi, kínba megy, halálba. Irtóz keresztjén, ama szendámákra sandítva bárha. Újjong, zsolozsmáz, gazdag selmecbánya, por, pap, mészáros a keresztet hánja, áll a szép oltár. A céhnek sem bánja bő adománya. Kösz batyút, Piktor, nézz új hazát, házat. Munkát és tallért jó az Isten, más ad. Láthatják, M.S., majd 1506. Vérred a század.
Csanádi Imre Mária és Erzsébet című versét Nagy Barbara mondta el. Csanádi Imre Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító a Fejér megyei Zámolyon született 1920. január 10-én kisparaszti családban. Költészetének egyik ihlető eleme lett a falusi környezet, a természeti táj, szüleinek, rokonainak a megélhetéséért folytatott mindennapos kemény küzdelme a földdel, a természet erőivel. A gimnáziumot szülei nem kis anyagi áldozata árán Székesfehérvárot végezte, és erre az időszakra tehető költői indulása is. 1939-ben érettségizett, és előbb segédjegyzőként, majd házi tanítóként dolgozott Pusztavámon. 1941-ben beiratkozott a képzőművészeti főiskolára, ezzel egyidejűleg a Györfi Kollégium növendéke lett. Ebben az időben állította össze első verses kötetének anyagát, melynek lektora Vörös Sándor volt. A kötet a Bolyai Kiadó sorozatában jelent volna meg, erre azonban a háború miatt nem került sor. Csanádit behívták katonának, az embertelenség, a borzalmak, az értelmetlen pusztítás elől azonban az érzékeny idegrendszerű költő megszökött. Néhány hónap bujkálás után 1944-ben szovjet hadifogságba került, s Ukrajnába hurcolták. A hadifogságból 1948-ban keserű, hitevesztett emberként ért haza. A Szabadföld, a Magvető, a Szabad Ifjúság című lapok munkatársa lett, 1951-től a Szépirodalmi, majd 55-től a Magvető könyvkiadónál volt kiadói lektor. Korai ifjúságától gyűjtötte a népi hagyomány, a népi költészet emlékeit, s gyűjtőútjainak eredményeként 1954-ben látott napvilágot Vargyas Lajossal együtt összeállított népbalada gyűjteménye Repülj Páva, repülj címmel. 1956-ban a forradalom idején nyomtatásban is megjelent Vér című verse, emiatt a bukás után belső emigrációba kényszerült. Ennek az időszaknak termése két gyermek verskötete, a Négy testvér, illetve a Kis verses állatvilág. 1975-ben megkapta a Kossuth díjat, majd egy évvel később megbízták az akkor induló Új Tükör című lap főszerkesztésével. E pozícióban 1980-ig nyugdíjba vonulásáig maradt, ezt követően szinte teljesen kivonult az irodalmi életből. Utolsó kötete 1989-ben jelent meg, egy hajdani templomra címmel, de csak nem teljesen visszhang nélkül maradt. 1991. február 25-én hunyt el Budapesten.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!